Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A napvendége Becsei Zsolt közgazdász egyetemi tanár, és miként ígértem, folytatjuk a beszélgetésünket az Európai Unió lehetséges bővítéséről, tovább egy uniós költségvetés helyzetéről. Tegyünk egy kört, mennyibe kerül egyébként, hogyha lehet ezt így számisztikában kifejezni, egy-egy tagállamnak a felvétele az Európai Unióban, még hogyha eltérőek a méretek is, mivel jár egy ilyen mechanizmusnak a beiktatása?
Gyakorlatilag a jelen állapotban szerintem a legjobb példa az a miénk lehet, tehát a mi nagy bővítésünk, aminél az az érdekes helyzet állt elő, hogy ugye volt annak ide a nagy Schröder-Chirac egyezkedés, annak idején még volt a csúcsok előtt, mindig egy német-francia tandem megegyezés, és utána az volt az alapkotta a csúcsokra, hogy nem emelték 1%-ról kiadási oldalon az uniós költségvetést a GNI 1%-áról. Azt mondták, hogy így kell megoldani a bővítést. Most látom, hogy 1,26-ra fővíték, ami egyébként korábban még a 90-es években az Edinburgh-i csúcs után létezett, aztán onnan vették vissza 1%-ra. Tehát azt mondom, hogy itt az alapkotta az az, hogy akarom-e bővíteni a főösszeget, és GNI alapon százalékosan emelem-e a közös költségvetés szintjét, vagy nem. Eddig gyakorlatilag minden bővítést, az összes keleti bővítést lejátszották az 1%-ból, tehát amivel nőtt a természetes gazdasági növekedése reál értékben az unió GDP, vagy GNI, ha úgy tetszik, az állt rendelkezésre akkor is, ha többen voltunk. Lengyelestől, mindenestől.
És általában ugye berzenkedni a nettó befizető országok szoktak, az a 6-7 tagállam.
Így van, ugye hát ez most is folyamatosan mindig előjön a 6 tagállamnak a dolga, ugye 20-20 nyarán történt megegyezésnél is követelték a visszatérítést, annak ellen, hogy az angolok kiléptek, de én azt látom, hogy az 1%-a simán elmuzsikált, ennek persze mindig voltak következményei, arra én felhívnám a figyelmet, hogy akárhány bővítési kör volt, az párhuzamosan nem csak a bővítések miatt mindig egybeesett azokkal a közös agrárpolitikai reformokkal, amelyek annak a költségét csökkentették. Ebben benne volt az is, hogy egyre jobban szuszakolják a piac felé az agrárpolitikát, és ez nem csak azért van, mert a bővítés miatt valahol pénzt kell találni, hanem amiatt is van, mert a világgazdasági környezet alapján is, ugye a WTO kör 95-ben egyebek, ezt megkövetelte, föl kellett adni az export szubvenciót egyebeket. Tehát a világ is egy egyre liberalizáltabb kör felé haladt, és most is nyilvánvalóan, mivel az EU túltermelő egy jelentős agrárexportőr kapacitással rendelkezik, meg történelmileg az 50-es években ugye vannak ilyen sérelmek, olasz sérelmek, hogy a kertészet helyett ugye a szabad gabonatermesztési, tehát szántóföldi technológiát támogatja nagyon, ugye ez a francia örökség. Sok minden van, amely állandó reformokért kiállt. Tehát nem csak amiatt, hogy bővítéshez pénzt kell találni, és az mindig az agrárpolitika reformja adja meg. Ez sem így van, mert a kohéziós politika reformja is nálunk 2006-ban megtörtént, amikor beplafonozták azt, hogy mennyit kaphatunk, ugye 2,5% körül a GDP arányosan kaphatott valaki csak főzálkozási pénzt, ez a 2006-os kompromisszumnak is a lényeg volt, tehát előtte nem volt ilyen plafon, tehát a görögök, írek még azért nagyon sokat kaptak. Tehát mindig vannak ilyen reformok, amelyek nyilván oda vezetnek, hogy az új feladatokra legyen az a bővítés, vagy addig nem látott feladat, mint a külpolitika, a Frontex, a migrációs politika pénzt találjanak. Tehát nem elég hozzá a gazdasági növekedésből adódó fejlődés, hanem új pénzt is kell találni. Most még ráadásul, és akkor most csak visszaadom mindjárt a szót, azzal, hogy újra előjött, hogy elrugaszkodnának az 1%-ra, 1,26-ra, ha jól értem, a 2000 milliárdos koncepcióval a bizottság, ezzel most fölmerít az, hogy a felső plafont is megemeljük.
Egyébként mennyire kiállt reformokért az Európai Unió költségvetésének a szerkezete, hogy elég sok kritika éri több tagállam részéről?
Hát ugye most van is egy reform elképzelés múlt hét óta az asztalon, mert az eddigi körülbelül 6-7 fejezetes ilyen heading, tehát főfejezetes struktúra helyett 4 nagy struktúra lesz, és jóval kevesebb alap is lesz. És
transzparenciát szolgálja főként?
Az egyszerűsítést, a felhasználási egyszerűsítést, ami ami szintén egy reformkoncepció. Most lehet, hogy az egészet visszaverik majd a tagállamok, főleg a nagyok egy része. Ugye már németek is bejelentették, hogy nem tetszik nekik, meg magyarok meg főleg, de többeknek ez még lesz, hogy egyáltalán merre haladjon a koncepció, de az, hogy egyszerűsítsék és könnyebben átláthatóvá tegyék, az egy egyértelmű igény, tehát most már csak 4 fő fejezet lesz, abból mindig az utolsó, akárhányas számú az az adminisztrációs fejezet, ami jól érzékelem politikai kompromisszumok révén nem lehet több 6%-nál. Most is ezt javasolta a bizottság, de gyakorlatilag 3 nagy fejezetbe szuszakolja bele, és úgy láttam, hogy most például azt akarják reformba, hogy a pénz fele, tehát a 2000 milliárdból 1000 milliárdot azt úgynevezett tagállami és regionális terveken keresztül osztanának ki a tagállamoknak, tehát nem azon kívül, hanem a kormányokkal és a régiókkal való megegyezés révén, és ebben szuszakolnák bele az agrárpénzt is, hiszen például a közvetlen kifizetés eddig gyakorlatilag a kormányokon kívül esett, ezért is nem tudták a jogállamisági mechanizmus miatt, hogy a magyar agrár kifizetéseket fölfüggeszteni vagy bántani, hanem csak a kormányokkal kötött felzárkózási pénzeknél nyúltak bele.
Akkor nézzük itt e tekintetben, milyen most Magyarország pozíciója az Európai Uniós források felhasználását illetően. Agrárpénzek azok biztos, hogy jönnek. Ugyanabban az ütemben.
Hát vagy? Így van, mert ebben a költségvetési időszakban, tehát 27-ig, ezek közvetlen kifizetések, tehát nem kell hozzá a kormánynak a részvétele, így a jogállamisági vita sem része ennek, hiszen maguk a főhasználók kapják egy jó részét ennek a pénznek, a kohéziós részét, a főzágodás részét, a vidékfejlesztést abban már szerepel a kormány, tehát ezért, ha más nem, a közvetlen kifizetést most megkapjuk, és ennek most nincs is limitációja a méret nagyságra, ugye annak idején poénkodtak, hogy második Erzsébet kapta ugye a legtöbb pénzt a közös agrárpolitika közvetlen kifizetéseiről, mert biztos most is lehetne mondani látványos példákat. Tehát egyelőre 27-ig az agrár kifizetésünket nem fenyegeti veszély, viszont 28 után, ha ez belekerül az egész egy kormányokkal kötött megegyezésbe, és a jogállami mechanizmus abban az egészben, az egyes nagy fejezetben a pénz felébe egy alapvető kérdés lesz, akkor valóban fölmerülhet az, hogyha a jogállamisági eljárás alatt van valaki, akkor az agrár kifizetések sem mentesülhetnek ettől, a vitától, esetleges vitától. Ugye emiatt sokan félnek, de például azt is hallottam, hogy van olyan elképzelés, ez már korábban is fölmerült, hogy bizonyos birtokméret nagyság fölött egyszerűen nem fognak járni a támogatások, vagy szarmas marha nagyság fölött. Ez is a piacosodásnak a feltétele, hogy ugye ők a családi gazdaságot szeretik, de a latifundiumokat már nem tekintik társadalompolitikai célkitűzésnek, bár azok ugye főleg itt Dél-Amerikában meg az USA-val szemben nyilván a legversenyképesebb formák lehetnek, de ugye az itteni társadalompolitikai megközelítés a családi a gazdálkodás alapot gondolja, és ott azért valószínűleg 400-500 hektár körül. Hát más nem egy regresszió, de az is lehet, hogy egy teljes támogatás megvonás történik. Na most ez Közép-Európában sokszor azért kellemetlenebb, mert ugye itt a különböző állami gazdasági, meg TSZ világ utáni átalakulás révén nagyobb gazdasági társaság egységek is vannak, mint mondjuk Franciaországban.
Igen, és egyéb iránt ugye leginkább gesztorolja a franciák ennek, hogy a szubvenciók megmaradjanak, amit lehet tudni.
Így van.
Van még itt egy nagyon pikáns téma, ez pedig a bolgárok eurós csatlakozás, mármint az eurónak a meghonosítása Bulgáriában. Hát ugye első pillantás, ha Bulgáriáról nem az jut eszünkbe, hogy egy modern és egy fejlett gazdaság, habár ugye a közös uniós pénz bevezetéséül nincs is megszabva, csak a pénzügyi kritérium rendszer. Hogy sikerül a bolgároknak az, ami itt ebbe a közép-európai régióban nem megy?
Én egy általános megközelítéssel kezdeném Bulgáriát, mert pont amikor azt mondták, hogy a háztartási egyéni fogyasztás Bulgáriában meghaladta a magyart, én akkor nyilatkoztam azt több helyen, kaptam is érte ideget meleget, hogy ez az a pont, amikor kimerem azt jelenteni, hogy az én generációmnak a magyarországi átalakulása, most mindegy, hogy ki mi hol dolgozott, mit csinált az elmúlt 35-40 évben, nem sikerült. és abban reménykedhetünk, hogy a mi gyerekeink generációja fogja ezt a helyzetet helyrehozni. Pont a bulgárokban ez látszik, ők ugye képesek voltak egy olyan szigorú önfegyelemmel járó gazdaságpolitikát megvalósítani, és ez már visszatekint majdnem 30 évre, tehát a 90-es évek erős közepétől, 97-ben kötötték az árfolyamot a német márkához, majd gyakorlatilag a német márka árfolyama ma is a leva árfolyam, 1,95, tehát hogy már mint az euróhoz csatlakozott árfolyam, és azt tartották tűzön-vizen át, nem volt ingyen ebéd, a gazdaságnak szociálisan sem osztogattak, tehát nem popularizálták magukat túl, és ennek ellenére bámulatos fölzárkózást hajtottak végre, hiszen amikor beléptek, hát ugye azért hagyták hátra a román, és főleg a bolgár kettőst két évvel későbbre, mint két és fél, mint mi, mert egyszerűen annyira szégyen teljesen alacsony volt az átlagfejlettségük még 2002-3-ban is az EU átlaghoz képest, tehát ilyen 28-29%-ok, nem viccelek. Ugye most a bulgárok 66%-on vannak, amikor belépnek az euróövezetbe, ez jobb, mint amikor a lettek beléptek, vagy hasonlatos mondjuk a szlovákhoz, amikor beléptek. Tehát bámulatos főzárkózást hajtottak úgy végre 28 év alatt, hogy tartották a fegyelmet, tehát a költségvetési fegyelmet, az államadósság fegyelmet, a kamatszinteket, mindent. Még az inflációt is így ilyen nagy főzárkózás esetén, hiszen nagyon jó, mélyen mérő jönnek árszínvonal esetében, még mindig azért az egyik legalacsonyabb az árszínvonaluk európai szinten, tehát egy inflációs nyomás ebben mindig lesz rajtuk a belső piaci főzárkózás miatt, de hát itt is az infláció soha nem jött ki a 3,5-4%-ból mostanában se nagyon. És ami érdekes volt, hogy az infláció miatt nem tudta 2-3 éve belépni a horvátokkal együtt, most ebben úgy látom, hogy a bizottság is segített, hiszen mesterségesen az áprilisi inflációs ütemet levitték 2,8%-ra, hogy megfeleljen annak a Maastricht kritériumnak, amit megvan. Mert ugye a többinél, főleg a deficit meg az államadósságnál bámulatos fegyelemmel dolgoztak, és ebből kifolyólag én nem tartom azt valószínűnek, hogy ne bírnák a versenyt, és ne folytatnák tovább a főzárkózást. Legalábbis az euró bevezetése miatt nem tartom valószínűleg. A Caisson betegség, ahogy most látom az észteken néhányokon, az majd a 85% körül fog jönni, akkor van egy ilyen minőségi kihívás szerintem, hogy valaki tud-e tovább zárkózni, vagy nem.
Mit jelenthet Bulgáriának az euró?
Csak egy apró példát mondok, a Standard & Poor's a bejelentés után, hogy megszületett ugye július 8-án az ECOFIN döntés is, és a csúcsértekezett is ugye jóvágyta az Európai Parlament is június végén a bolgár tagságot, utána azonnal felminősítette egy kategóriával őket, ez történt a horvátokkal is 22 nyarán, hiszen ez már akkor egy végleges döntés, indulnak a nyomdagépek, és csinálják a bolgár fém és papír pénzeket, eurókat, tehát most már egy bevezetési szakasz van, itt már nincs politikai mérlegelés. Ez azt jelenti, hogy jóval kisebb devizatartalék kell nekik, mint eddig. Eddig se volt probléma nekik a külső mérlegükkel, de jóval kevesebbet kell, hogy föntartsanak. Nyilván még olcsóbban tud áramolni az áru, a turizmus, a tőke, a banktőkék és egyebek. Tehát elvileg nyilván azt lehet mondani, hogy ők ebből hasznosulni tudnak, bár én azt kell, hogy mondjam, hogy olyan fegyelmezett volt főleg az árfolyam politikájuk, hogy ilyen különösebb zakkanást én ezen nem fogok érzékelni, se pro, se kontra. Hogyha eddig fő tudtak zárkozni, akkor valószínűleg a következő évben is tudnak. Én most látom a tévétudósítást, érthető is, hogy a bevezetéstől, főleg ilyen mérőjövő országnál az inflációt, az áldrágulást érzik az első 2-3 évben a legnagyobb kívánság.
Ez automatizmus egyébként? Az euróbevezetés, akkor úgy általában felfelé kerekítés szabályai miatt nagyjából?
Így van, nagyon félnek attól, hogy a kereskedők, meg, ugye ott is most belépett az a kötelező mechanizmus, hogy ebbe a bevezetési fél évben már két valutába ki kell írni az árakat, pont azért, hogy a kereskedőket, kiskereskedőket, az egész piacot arra szoktassák, hogy ne kezdjenek el euróra bazirálva, vagy majd január 1-én az euróba emelni, de biztos, hogy lesz. Tehát én azt nem vitatom, de ezt elég jól lehet kezelni. A horvátok például kitűnően kezelték. Ott is rengeteg horvát félt attól, hogy a balti példa alapján itt 2-3 évig egy drágulás lesz, és úgy ők, mint állampolgárok fognak ezen, tehát nem makrogazdaságilag, hanem az egyszerű polgár fog erre ráfaragni. Most hallom, hogy a bolgároknak is van ilyen félelem, szerintem 2-3 év alatt ezt a problémát is, az eldrágulást is konszolidálják.
Annak kéne, ugye Románia is bejelentkezett az euró bevezetésére, köztudomásul, hogy milyen költségvetési problémái vannak most a szomszédnak. Ott mi várható egyébként a következő időszakban? Ott már céldátum is volt egyébként a román euróra.
Hát volt már 2024-25 is, most 29-ot hallottam egy pár éve. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ők olyan szinten egy populista politikát folytattak az elmúlt 6-7 évben, hogy ilyen bokros csomag típusú sokterápiás, tehát nem is csak, vagy bajnai csomag típusú sokterápiánk, hogy átmenjenek, és akkor sem biztos, hogy a lovakat könnyen megfogják. Ugye most ez az új Polozsán kormány azonnal be is jelentett az áfaemelést. Halkan megjegyzem, hogy 21 vagy 22%-os normál áfok, úgyhogy mi még azért vígan ellennénk. Tehát így is még azért jócskán alatta vannak a miénknek. De nyilván, hogy itt most egy nagy stabilizációs program jön, és azért az a látványos főzárkózás, ami ugye mind a fogyasztás, mind a real GDP-be fölénk röpítette Romániát, ez nem nagyon fog jövőben változni, tehát őnáluk egy gazdasági stagnást várok, hogyha tényleg komolyan gondolják azt, hogy a következő 2 évben olyan szinten rendbe teszik magukat, hogy a 29 vagy 30-as euró cél teljesüljön. Ők az egyetlen egy olyan tagállam, aki még nem lépett be, de mind a politikai elit, mind a lakosság 70%-a akarja. Tehát ez az egyetlen egy ország, mert valahogy vagy a politikai elit nem akarja, vagy a lakosság, vagy egyik sem, mint a cseheknél, de ők azok, ahol mind a kettő ága a szükséges feltételeknek ezt akarja, csak ez most nekik nagyon szigorú.
Hát ha már elkalandoztunk a csehekig, miért nem akarják a csehek bevezetni az eurót? Teljesen a készek rá, legfejlettebbek a kelet-közép-európai régió országai közül. Teljesen be vannak ágyazva a nyugat-európai gazdaságba, és tulajdonképpen csak egy gomnyomás van a számukra.
Őrájuk a Václav Klausi örökség hat, ami azt mondja ki, hogy a monetáris önállóság ebben az őrzavaros európai világban szükséges. Az angolok hatottak rájuk a 90-91-92-es időszakban nagyon, a szlovákok egész más fölfogásra indultak, az első pillanatban beléptek. A csehek ugyan azt fogják föl, mint a svédek vagy az angolok, hogy az önálló árfolyam politika, az önálló monetáris politika jó az, ha van.
Mert ezt, annyira, ezt hallottuk itthon is.
Hát ezt itthon is mondják, csak ők ezt tudják is hozni, mert ezek a valuták, ezek tartják magukat. Tehát ezek a gazdaságok, valuták szemük sem rebben, a legjobb eurózóna tagok lennének a csehek, vagy a svédek, ha be akarnának lépni. Ők nem akarnak leértékelni, nincsenek olyan monetáris kihívásaik, mint nekünk, vagy időnként a lengyeleknek, vagy a románoknak, tehát őnáluk ez nem gazdasági kérdés, hanem azt látták az elejétől fogva, hogy annyira diverzív, annyira különböző gazdaságpolitikák alkotják az eurót, ugye a teljesen fegyelmezetlennek régebben minősül göröktől kezdve a mitten finnekig, hogy ez együtt, hát meg kell várni azt az első 30 évet, hogy lássuk, hogy ez közös nevezőre tud-e jutni ez a táv, vagy most az olaszok szenvednek az eurozóna bevezetése óta, és sokan az olaszokra is mutogatnak. Most ezek, hogyha erős feltétek elnök, és ők tudják tartani, hát a cseh korona az nominálisan erősebb, mint 20 éve volt az euróhoz képest. Az alapkamat szint ott van. A legjobb minősítése van, tehát semmilyen közgazdasági kényszer ő számukra nincs. Nyilván a napi haszna az euró bevezetésének lenne, de ők úgy érzik, hogy annyira versenyképesek, hogy ha erről a napi haszonról átváltási költségek, átláthatóság, antiinflációs célok, egyebek lemondanak, csak azért, hogy föntartsák azt a lehetőséget, hogyha kell, akkor ők mindig a nálam tudnak maradni. Ez náluk is a svédeknél egyenlőre, meg a dánoknál domináns.
És ez volt az utolsó mondat, reméljük, hogy egyszer Magyarországról is így tudunk majd beszélni, de ez egy másik műsor, az valószínű.
Nálunk még egyéb okok is közre játszanak, nem csak ez a óvatosság.
A napvendége tehát Becsei Zsolt közgazdász egyetemi tanár volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.